Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Varga Edit. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. 30 év címmel nagyszabású jubileumi koncertet ad Ákos a Budapesti Operaházban október 28-án és 29-én. A különleges helyszínről és az évfordulós koncertről Kocsonya Zoltán kérdezte az előadó művészt.
A helyszín kötelez, meg ráadásul ez a 30. évforduló az én első szólólemezemnek a megjelenésének. A 30. évfordulója, ez kötelezi az embert egy bizonyos testtartásra. Én 35 éve zenélek, és 30 éve vagyok szólista. A Karcolatok 93. március 23-án jelent meg, ez volt életem első szólólemeze. Most az operában két előadást adunk, október 28-án és 29-én, szombaton és vasárnap. Ez alapvetően egy akusztikus koncert, az elmúlt 30 év dalaiból válogattuk, hát nem mondom, hogy egy könnyű munka volt, mert több száz dal született, és számomra nagyon érdekes eladás állt össze, minden korábbi koncertünktől különbözik. Versek is elhangzanak, az első műsor részben egy kamarazenekar muzsikál és egy vonos négyessel egészülünk ki, és a második felvonás során már színre lép a Győri Filharmónia tagjaiból verbuválódott szimfonietta, és a nagyobb létszámú kórus, a Voice Singers Pécsről. Az operaházban elképesztő látvány várható, az összes helyi adottságot igyekszünk kihasználni, itt most elsősorban szenikai, technikai dolgokról van szó, de önmagában az épület is már impozáns, és hát tiszteletet parancsoló. Az elmúlt 3 évtized tevékenységét próbáljuk egy bő 2 órás, 2 részes előadásban megjeleníteni. Valóban hangsúlyosan szerepelnek a Karcolatok dalai, de az egész 3 évtizedet igyekszünk áttekinteni. Szóval arra érdemes számítani, talán így ennyit elmondhatunk, hogy nem az a elsöprő, mondjuk vad koncert hangulat lesz jellemző erre a koncertre, vagy erre az előadásra, mint a turnéink során, a rock buliainkon, vagy az arénában szokott lenni. Nota bene, az arénában is folytatódik majd a 30 év című ünneplés, mert december 16-án a Papp László Arénában adjuk életünk első ültetett arénakoncertjét. Ez azt jelenti, hogy oda is ezt megpróbáljuk, ezt a bensőséges hangulatot, amit az operában igyekszünk megteremteni, bevarázsolni.
Kovács Ákos dalszerzőt, előadó művészt hallották. Magyarországon minden második halállal végződő erőszakos bűncselekmény családon belül történik. Az Örkény stúdióban látható Emma című darabnak az a célja, hogy betekintést nyújtson a zárt ajtók mögé, ahová kívülálló egymaga nem tud vagy nem akar belátni. Emma fikciós karaktere több mint 20 mély interjú felhasználásával íródott. Az előadást Dávid Attila jegyzi és állított a színpadra. A monodrámát a Jászai Mari díjas érdemes művész Kerekes Éva játsza, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Az a nehézség benne, mert 40 éve már gyurkálok össze figurákat, már hogy úgy értem, hogy annyi ideje már úgy színpadon vagyok. Nekem inkább most az az új lépcsőfok, hogy egyedül leszek, tehát nem jön egy jóhiszemű partner. Olyan kis bensőséges jelenet, vagy akivel így egy párbeszédet le lehetne bonyolítani. Tehát igazából ez az egyedüli jelenlét az, ami nekem most egy ilyen újabb próba tétel, de hát próba, nem tudom, én most ezt úgy fogom föl, hogy ott lesznek majd a nézők, ez stúdió, tehát egész közel, test közelbe, aztán majd aki hajlandóságot mutat, bevonom, és akkor találkozhatunk.
Hogy érted bevonja? Tehát nyilván képletesen, vagy akár szó szerint?
Hát, hogy beszélek hozzá, vagy bevonom a mondandómba, vagy a történésbe. Tehát, hogy közvetlen ebből is tudok hozzájuk beszélni, vagy elég személyes a történet, hogy bárkit megszólíthatok, hogyha érzem, hogy jön, így értettem.
Úgy könnyebb, hogyha úgy érzi a színész, hogy számíthat a nézőkre ebből a szempontból?
Persze. Hát könnyebb, mint hogyha egy falat érzek, akkor jön valami olyan energia, hogy ott valamin át kéne hatolni. De hát ugye a legideálisabb az, hogyha nem egy elvárás van bennem, hanem először is megszületik egy megosztás, vagy úgy találkozunk, hogy én ne várjam a közönségtől azt, hogy ők milyenek legyenek, hanem hogy történjen meg egyszer csak, hogy összeolvad a két közeg.
Egyébként a jelenség bemutatásán túl fontosnak tartja ezt, hogy adott esetben akár ez a színdarab társadalmi párbeszédet, egy nem is olyan nagy volumenű, de legalább valamit elindítson, valamit jelentsen, valamit ugye előmozdítson.
Ez mindig egy alapvágy, hogy valamit nyisson, egy téma. Ennek az érintettsége azért most eléggé jelen van, és elég tudatosan foglalkozunk már ezzel, hogy kit hol ért sérelem, és mi az ő saját felelőssége. Hát ezek azért most eléggé felszínre jönnek, ezek az érintettséget, de nyilván jó érzés, vagy személyes felelősségnek is érzem, hogy minden, amihez közön van, és emberekkel megosztom, annak legyen egy hatása, visszhangja, befogadása mindenképpen, igen.
Mondhatjuk jutalomjátéknak? Vagy nevezhetjük annak egy egyszereplős darabot?
Hát igen, ugyanúgy azért gondolja, hogy egy nagy felelősség is, de végül is minden olyan lehetőség, amihez jó hozzányúlni, és érzem, hogy az én személyemnek egy nagy része tud-e ahhoz kapcsolódni, és minél többet meg tudok mutatni abból, az mind végül is egy jutalmi helyzet, de hát igen, ez azért egy kiemeltebb helyzet, de hát ugyanúgy nagyobb talán a felelősség is, hogy végig lekössem az embereket, meg igen, kell hozzá egy ilyen belső bizonyosság, hogy honnan, hova szeretnék eljutni, mi az, amit át szeretnék adni. Azért másfél órán keresztül így nem vagyok ennyire beszédes.
Kerekes Éva színművészt hallották. Már játsszák a hazai mozik Szelecki Rozália első nagyjátékfilmjét, amely a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjának támogatásával készült. A Cica Verzum történetének középpontjában egy abszurd szerelmi háromszög áll, egy rejtélyes fekete macskával, de emellett az alkotás épp úgy szól a traumafeldolgozásról, mint ahogyan a szülő-gyermek kapcsolat nehézségeiről. A filmvígjáték főszerepeiben Törőcsik Franciska, Polgár Csaba, Udvaros Dorottya, Csobot Adél, Alföldi Róbert és Kis Tibor láthatók, valamint Patkós Márton szinkron hangja hallható. Szelecki Rozália rendezővel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Valójában az ötlet az eleve a beszélő macskát tartalmazta, tehát én nekem úgy jött ez az ötlet, hogy egy kedves barátomnál voltam, akinek van egy macskája, és lement a boltba, és azzal viccelődött, hogy amíg ő távol van, addig a macska egyszer csak elkezd nekem udvarolni, és ilyen elváltoztatott macska hangon kezdte utánozni a saját macskáját, hogy szia, cica, van gazdád, és ilyen.
Sokszor helyek ezt a mondatot más kontextusban, igen.
Tehát egy ilyen macsó, egyébként kicsit kétes, ambivalens személyiség ez a macska, aki így azonnal rányomul úgymond a lányra, ami egy ilyen teljesen abszurd szituációt teremt, és nekem akkor született meg ez a gondolat a fejemben, tehát tulajdonképpen eleve benne volt ez a beszélő macska. De ugyanakkor ez a történet egyben egy drámai történet is, hiszen a főszereplő Fáni, Törőcsik Franciska alakítja őt. Ő egy gyermekkori trauma miatt el van akadva, és nem tud elköteleződni, hogyha találkozik egy férfi, valaki megtetszik neki, annak rögtön a haláláról képzelek, és aztán, amikor találkozik ezzel a macskával, tulajdonképpen ez egy menekülés a valóság elől ebbe a furcsa világba, és az egész film egy picit ilyen mesés elemelt világban játszódik, de én számomra, vagy nekem van egy ilyen privát szerzői meggyőződésem, hogy sokszor az ilyen elemelt és abszurd szituációk, vagy ez a világ, amit itt megteremtettünk, ez sokszor jobban leírja a valóságot, mint egy rendkívül realista dráma. Tehát nekem ez egy fontos alkotói szándék volt, és ami nagyon fontos nekem, hogy mivel ez a történet nem csak szórakoztató, de van, ahogy említettem, egy ilyen megható történet is benne, hiszen a főhős végül eljuthat oda valószínűleg, hogy feldolgozhassa ezt a múltbéli eseményt valahogy a macskán keresztül. Ezért nekem a legfontosabb az egészben az, hogy tulajdonképpen drámai és nehéz helyzeteken is lehet akár nevetni, és azokat humorral könnyedén kezelni. És ezért abba bízom, hogy a nézők számára ez egy felszabadító mozielmény tud lenni, és az eddigi visszajelzések ezt visszaigazolták szerencsére.
A filmről szóló egyik kritikában olvastam, hogy mágikus realizmusnak is nevezik talán ezt a filmes irányzatot.
Igen, hát erről megoszlanak a vélemények. Én azt hiszem, hogy inkább az irodalomban egyértelműbb ennek a műfai besorolása, és filmben talán kevésbé, tehát hogy azt hiszem, hogy ezt van, aki így definiálná, van, aki vitatná, úgyhogy ebben nem is mennék bele, de az biztos, hogy arra számíthatnak a nézők, hogy egy kicsit elkalandozhatnak a mindennapi valóságból egy picit elemeltebb világba.
Nagyobb erre most az igény az utóbbi években?
Igen, elképzelhetőnek tartom. Van egy ilyen odafordulás vagy érdeklődés egy ilyen fajta történet iránt, de ugyanakkor ez mégis egy nagyon elemilyen emberi történet, tehát ez elsősorban egy emberi történet, és közben mégis reflektál egyébként a finom módon a világra, amelyben élünk. De mégse nagyon földrajzi helyhez köthetően vagy aktuálisan beszél erről, hanem sokkal inkább egy ilyen szerintem szórakoztató és megható emberi történetet mesél el, és azt hiszem, hogy egy ilyenbe mindig jó egy picit elmenekülni, mert ez valahogy reményt adhat, hogy mi is, mint nézők, meg tudjuk oldani a saját hasonló problémáinkat. És én, tehát, hogy én magam szeretek ilyen jellegű filmet nézni, ami ebbe segít, különösen, hogyha valahogy ez egyszerre egy ilyen, van egy ilyen akár zsáner ellenben, de mégis azért egy alkotói filmhez, tehát nehezen besorolható, de ezt is mondhatom róla, és én általában szeretek olyan filmet csinálni, amit én szívesen megnéznék.
Figyelembe véve ugye a tendenciát, azért a szuperhős filmek új virágkorukat élik, talán mondhatjuk így. Ilyen filmek vajon várhatók-e akár új filmes alkotóknak a kezei közül, vajon kikerülnek-e ilyenek, vagy lát-e erre esélyt, hogy valamilyen fajta szuperhős vagy emberfeletti, vagy már most is megjelenik esetleg ilyen elemek az egyes magyar filmes alkotásokban?
Hú, hát ennek itthon annyira nincs hagyománya, de amúgy szerintem egy nagyon izgalmas műfaj. Hát az fontos tudni, hogy ez a mi filmünk az inkubátor programban készült, tehát ez alapvetően egy nagyon kis költségvetésű film, ami mindenféle áldozatok árán tudott ilyen lenni, mert szerintem egyébként nem látszik rajta egyáltalán ez. Úgyhogy azért egy, tehát hogy azt hiszem, hogy ez is egy eredmény, hogy ezt meg tudtuk csinálni, és az is, hogy mások még ennél is kevesebb pénzből tudnak filmeket csinálni, ami egyébként szinte a lehetetlennel határos. Úgyhogy azért egy szuperhősös filmnek felteszem, hogy feltétlenül nagy költségvetése kell legyen. Tehát, hogyha erre van nyitottság a filmfinanszírozóktól, én a magam részéről el tudom képzelni, hogy akár egy ilyet csinálja. Sőt.
Hát ez érdekes lenne, hát ugye történelmi filmek készülnek most többségében. No de milyen fesztiválokon vesz részt majd a filmmel? Vannak-e ilyen terveik?
Igen, hát nagy megtiszteltetés, hogy egy L-kategóriás filmfesztivál versenyprogramjába kerültünk, ez a Tallinn Black Nights Filmfesztivál, és ezen belül az első filmesek versenyébe fog versenyezni a Cicaverzum, Cat Call címen, ami novemberben lesz Tallinnban, ami egy nagyon gyorsan fejlődő és nagyon izgalmas fesztivál, úgyhogy nagyon várjuk, hogy ott legyünk, és bízunk benne, hogy ez akár elindíthatja a film nemzetközi karrierjét is, ez a nemzetközi premiér.
Szelecki Rozália rendezőt hallották. Pénteken ismét útjára indult a határokon átívelő Hét Torony Fesztivál a kultikus Makovec épületekben, ahol építészeti programokkal és koncertekkel is várják az érdeklődőket. Az eseménysorozat két egymástól távoli határon túli településen, Lendván és Csíkszeredán kezdődött, de Kolozsváron, Mátészalkán, Pakson, Makón, Mezőkövesden és Budapesten is lesznek programok. Rozgonyi Ádám beszélgetett Horváth László fesztiváligazgatóval.
Makovec Imre tervezte a szevillai pavilont, ugye a hét tornyával, és az óriási építészeti és média visszhangja volt a világkiállítás kapcsán, és érdekesség volt, hogy a pavilonnak volt egy zenéje, amit Kis Ferenc barátunk írt, és ez a zene annyira szimbiózissal volt azzal az épülettel, hogy utána Makovec Imre azt mondta, hogy nyugodtan a zene által vigyétek az építészetnek a hírét, és így indult el a Hét Torony Fesztivál, amely sokáig csak Budapesten zajlott, és sajnálatos a Makovecki behalála után szerveztük újjá, és igazából azokban a Makovecki terekbe jut el, amelyek határon innen és túl megépültek, az adott kisvárosok, nagyvárosok használják, és oda juttatunk el olyan programokat, amelyek nem igazán mennének el magától. Itt értjük a népzenét, a világzenét, olyan friss produkciókat igyekszünk eljuttatni, amelyek ott tüdeszínfoltok lehetnek, és hát mi örömmel utazzuk be a Kárpát-medencét, így tesszük ezt idén is, Lendván, Csíkszeredán indulunk, és mindig Budapestre érkezünk meg november 20-ára, az Makovecz Imre születésnapja, és akkor van általában a gála műsor, amit idén a Hagyományok házában tartunk. Azt is szoktuk mondani, hogy az időszerű produkciókat visszük el az időtlen terekbe, mert egy Makovecz térben ott lenni, az tényleg úgy tűnik, mintha kiszakítanánk a valóságból, az időfolyamból, tehát egyszerűen annyira kimerevednek a pillanatok, érezni a terek szakralitását, és igazából ezt nem is szeretném túlmagyarázni, mert aki már volt Makovecz térben, az pontosan tudja, hogy egy páratlan élmény éri ott, pláne ha tényleg a művészek is áhítatta, vagy meghitten előadják a produktumait, tehát azért ők is általában meglepődnek ennek a térnek, a Makovecz tereknek az erejétől. Úgyhogy ettől szép ez a két torony küldetés, hogy mindig meg tudjuk egyrészt lepni a közönséget, másrészt pedig a művészeket is, hogy páratlan élményben részesül mindenki.
A sok koncert közül külön is kiemelkedik talán a muzsikás együttes jubileumi 50. születésnapi koncertje, amely majd Pakson lesz október 27-én. Erről mit érdemes még tudni?
Ugye mindig figyelünk arra, hogy olyan produkciók jussanak el olyan helyszínekre, ahol még nem jártak. Tehát a muzsikás együttes ugye egy világjárt zenekar produkció, és furcsa mód a Paksi templomban még nem adtak koncertet, úgyhogy ez külön élmény lesz szerintem mindenkinek. Hát a Paksi templom is ugye egy tulajdonképpen a világ csodája, tehát hogy Pakson ez egyáltalán megépülhetett annó, és hát a tornyai azok mindent elmesélnek arról, hogy az ég felé törő építészet mire képes, és hát ugyan lesz most egy sajnálatos apropó ennek a koncertnek, hogy Éri Péter, a muzsikás együttes tagja elhunyt, de Éri Péter szellemével, szellemiségével viszi tovább a muzsikás ezen produkcióknak a küldetését, itt még Kacsó Hanga énekes lesz az est vendége, tehát ez úgymond többszörös ünnep lesz, vagy emlékezés. Hát felemelő pillanatok lesznek ezek, az biztos.
Horváth Lászlót, a Hét Torony Fesztivál igazgatóját hallották. Centenáriumi kiállítással tiszteleg Reigl Judit festőművész életműve előtt a műcsarnok. A Reigl Judit 100, Reigl Judit és a második Párizsi iskola című tárlat a magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált alkotó munkáit mutatja be. Rozgonyi Ádám kérdezte Maklári Kálmánt, a tárlat kurátorát.
Most van a Reigl centenáriuma, 100 éve született Judit, 3 éve halt meg. Tehát egy átfogó nagy kiállítást szerettünk volna csinálni, amiben van egy kísérő kiállítás a másik Párizsi iskoláról, hogy láthassa a magyar közönség olyan képeket, amiket eddig nem is látott, és hogy mi volt ez a közeg, ahol Judit megérkezett, és kikkel együtt alkotott. Tehát ez az egész Artuform elmozgalom, ami a háború után, 45 után kb. 65-ig tartott, hogy milyen művészek, miket alkottak. De hát Juditnek ez a keltása egy átfogó képet akar adni az egész munkásságáról, a korábbi képektől végül is a legutolsó képekig.
A korábbi képek és az utolsó képek, vagy legutolsó képek, ahogy említette, milyen viszonyban állnak egymással? Tehát mennyiben változott a művésznek a szemléletmódja, vagy éppen az, hogy pontosan hogyan alkot?
Meg a főiskola elvezése után 2 évet töltött Olaszországba, főleg Rómába, de beutazta egész Olaszországot, és 50-ben érkezett Párizsba. És hát akkori korszellem alapján ő is a szürrealista mozgalomhoz kapcsolódott, még nagyon sok más magyar művész ebből a második párizsi iskolából, de ez csak egy kiállítás volt végül is, 1954-ben az Etoile Sallé galériában, André Breton galériájában, és utána Judit a legprogresszívebb irányzatokkal összekapcsolódva már teljesen absztrakt műveket állított ki, sőt már Bretonnál is a 14 keltott képből a nagy része az absztrakt volt. És ezt az absztrakt világba csöppent bele, ebbe alkotott, óriási energiával, vehemenciával hozott létre olyan képeket, aminek szimbolikus darabjai például a robbanás sorozat 56-57-ből, vagy később utána következő szorzat a Dominance központ 58-59-ben. Tehát ez egy olyan energikus festmények voltak, amire abszolút felkapta fejét a francia meg a német közönség. És ő 1957-ben már Németországban kiállított egy nagyon fontos kiállításon, ahol az 5 legprogresszívebb 8 francia művész és 8 német művésznek szenteltek egy kiállítást, ami igazából az Artformel kapuja volt Németországban az 50-es évek végén. Tehát Judit abszolút kimagaslott ebből a mezőnyből, Folyamatosan az egyik korszak a másikból épül, visszanyúl, többen ezt úgy fogalmazták, hogy vagy hát Judit a saját szava szerint, hogy egy spirálban alkotó mindig egy kicsit visszatér az előzőhez, egy magasabb szinten. Tehát egy nagyon érdekes életmű, és egy ilyen kiállítás tud képet adni, amikor az elejétől láthatjuk az alkotói fázisokat. Ez volt igazából nagyon fontos, amikor 2005-ben először kiállítottuk a Műcsarnokban, mert ez volt az első olyan kiállítása, ahol tényleg az elejétől folyamatosan minden korszakát érintve lehetett látni, és főleg a katalógus, mert a kiállításra elég sok francia múzeumi szakértő eljött, de a könyv utána, amit kiadtunk akkor, olvashatóvá, átláthatóvá tett az egész életművet, és ez zárult hozzá ahhoz, hogy elindult az érdeklődés Judit felé, nem csak Európában, hanem akár Amerikában is.
Maklári Kálmánt, a Reig Judit 100, a második Párizsi iskola című tárlat kurátorát hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Varga Edit.
A kulturális perceket hallották.